Rádióegyetem. Az idő. Lukács Béla előadása. A felvétel 1988. december 15-én készült.
Az időről lesz szó. Mindnyájan mindig azt hiszük, hogy tudjuk, hogy mi az idő. Én azt hiszem, hogy tudom, de lehet, hogy ennek a szövegelésnek a végére a hallgatóságból lesz olyan, aki azt mondja, hogy azt hitte eddig, hogy tudja, de most már látja, hogy nem is tudta. Először egy-két kis történet arról, hogy tényleg tudjuk-e, hogy mi az idő. Vagy tényleg olyan magától értetődő-e, hogy tudjuk. Mi tudjuk, de hát mi úgy növünk fel, hogy állandóan óra van körülöttünk, és a kisgyereket valahány éves korában megtanítják az óra használatára. És attól kezdve az ő számára az már teljesen nyilvánvaló, hogy ő bármelyik pillanatban meg tudja állapítani, hogy mennyi az idő. És ezért azt is nyilvánvalónak veszi, hogy bármelyik pillanatban van egy idő, az annyi, amennyi. És hát neki csak az a dolga, hogy megállapítsa, hogy mennyi. És hát azt meg tudja tenni. No, azért egy kis történet. Középkorban szokás volt, hogy bizonyos peres ügyeket párviadallal döntsenek el. Az elmélet nem az volt, hogy aki a másikat agyon tudja verni, annak igaza van. Az elmélet az valami olyasmi volt, hogy hát ha a párviadal előtt megfelelő módon esküt tesznek a küzdő felek, akkor az isteni gondviselés azt fogja segíteni, aki igaz ügyért harcol, mert ugye mind a kettőnek meg kellett esküdnie, hogy az ő ügye az igaz ügy, neki van igaza. Na mostan, hát amelyik hamis esküt tett, arra a jó Isten le fog sújtani. Nyilvánvalóan olyan módon fog lesújtani, hogy például akadályozza őt a vívásban. Ez egy ötlet volt. Ezt csak olyankor alkalmazták, amikor a bizonyítási eljárásban probléma volt. Tehát eleve reménytelen volt a bíróságok számára, hogy bizonyítsanak. Sokféle ilyen dolog lehet, például egy ilyen a boszorkányság. Tegyük fel, hogy valakit megvádoltak azzal, hogy különböző rontó dolgokat művelt. Általában ők voltak, akiket ilyennel megvádoltak, de azért nyugaton, tehát mondjuk Angliában, Franciaországban férfi boszorkánymesterek is kerültek vád alá nagyon gyakran. Na már most, ahogy mi a történelem oktatásból, meg a népszerű történelmi regényekből értesülünk a boszorkányperekről, az már az 1500-as évek, 1600-as évek. A korábbi időkben a boszorkány üldözés az úgy olyan átapotában ment, bizonyos helyeken a boszorkányokat halálra ítélték, bizonyos helyeken böjtölést rendeltek el, bizonyos helyeken nem is törődtek vele. Szóval korábbi évszázadokban ez nem ment rendszeresen és szervezetten. De hát előfordult, hogy valakit ilyennel vádoltak, de most kérem tisztelettel, hát ilyenkor hogy lehet bizonyítani. Most egy lehetőség volt, hogy a megvádolt személy maga ellen istenítéletet kért. Na de mi van akkor, hogyha a megvádolt személy mondjuk egy nő, aki hát azt nem lehet odaállítani, hogy most a lovagi vértezetben verekedjen meg a vádlóval. Erre az esetre is volt megoldás. A megvádolt személynek joga van bajvívót kérni. Ja, tehát azt mondja, az én ügyem igaz ügy, de ezért én nem tudok a saját személyemben megverekedni. Jelentkezik-e bajvívó? No kérem. Hát akkor ezt persze valami határidőhöz kell kötni, tehát ilyenkor azt úgy rendezték, hogy én nem tudom. A mostantól számított harmadik napon délelőtt 9 óráig, ha jelentkezik bajvívó, akkor megejtik a párviadalt, és ugye a győztesi az igazság. Ha nem jelentkezik, akkor viszont a vádlottat kivégzik, mert hát akkor ugye hát akkor nem védte meg magát. Jó. Volt egy ilyen eset, valahol Angliában történt, amikor, hát ugye nem jelent meg a bajvívó, Tehát az egyik fél az pajvívó nélkül maradt, és akkor a bíró elkezdte kimondani az ítéletet, mire a vádlott azzal védekezett, hogy még nincs reggel 9 óra. És akkor bizonyítási eljárást folytattak le annak a megállapítására, hogy most van-e már reggel 9 óra, vagy nincs reggel 9 óra. És akkor ez eltartott egy ideig, előhívták a helyi papot, akinek ugye kell tudni, hogy mikor van 9 óra, mert ő bizonyos órákban harangoznia kell, bizonyos órákban nem szabad harangoznia. És akkor azt úgy kikérdezték, és a végén a bíróság azt a döntést hozta, hogy 9 óra már bizony van. És miután így bizonyították, hogy elmúlt a kitűzött idő, akkor meg lehetett hozni a halálos ítéletet. Mire példa ez? Ez arra példa egy olyan helyzetre, amikor mindenki megállapodott abban, hogy az idő létezik, egy pontos időpont létezik, csak nem volt egészen nyilvánvaló, hogy azt hogy kell megállapítani, hogy az mennyi. Na mostan lehet ennél ravaszabb történetet is elmondani. Tegyük föl, hogy léteznek valamilyen értelmes hívők. Milyen lenne azoknak a fizikájuk, mondjuk? Hát ők bizony megállapítanák azt, hogy nyáron az események folyása lelassul, télen pedig fölgyorsul. Miért? Azért, mert a hüllő ezt hidegvérű. Nyáron, amikor meleg van, akkor ő gyorsan tevékenykedik. Télen, amikor hideg van, akkor lassan. Tehát ő azt látja mindig, hogy az ő mozgásához képest nyáron az események lassúak, télen meggyorsak. Na most mi erre azt mondjuk, hogy a hüllő téved, mert nem az események gyorsulnak föl, meg lassulnak le, hanem ők. Ezt mi azért tudjuk, mert nekünk állandó testhőmérsékletünk van. Na most kérdés, hogy valamire, amiről mi hiszünk ezt meg azt, az időbeli lefolyásáról, arról mit hinne egy nálunk fejlettebb valaki? Hát ezt persze nem tudjuk, de egy kicsit lehet mondani valamit, ami ez a hüllő példához hasonlít. A régieknek általában napóráit volt. Könnyű rájönni, hogy miért, mert ugye hát a nap az magától jár, nem kell bonyolult mechanikai szerkezeteket csinálni. És hát például a régi egyiptomiak számára teljesen világos volt, hogy valahogy nyáron meg télen nem egyformán történnek az események. Egyiptom az tőlünk délre van, tehát nincs olyan nagy különbség a nap hosszában nyáron meg télen, de azért van. Az észrevehetően van. Na mostan, mindazonáltal ők ezzel nem törődtek, ők felosztották ugyanannyi részre a nappali meg az éjszakai órákat. Tehát ugye a nappalt felosztották valahány részre, és az éjszakát felosztották valahány részre. Akár nyár volt, akár tél. Aztán kitalálták a vízórát. És akkor egyszer csak felfedezték azt, hogy a vízóra nem jár jól. Mert a vízóra nyáron azok az órák, amiket a vízóra mutatott, azok nyáron túl rövidek voltak, de sietett a vízóra, télen meg túl hosszúak. Nem baj, az ember ravasz, kitaláltak valami olyan ékeket vagy miket, amiket a vízóra tartályába kell tenni. Hát ha beszűkítem a tartályt, akkor gyorsabban így. Tehát nyáron, mikor a vízóra túl gyorsan jártak, csináltak egy nagyobb tartályt, nyáron nem csináltak vele semmit, és télen beleraktak egy éket. És akkor ilyen ravasz módon sikerült az egyenletes járású vízórát megvalósítani. Mi tudjuk, hogy ez azért van, mert nyáron a nappal hosszabb, tehát a napóra által ha napórával mérem az időt, de fölosztom, nem tudom én, 12 részre, akkor a nyári órák hosszabbak. Hát
a nappaliak, de éjszaka nem lehetett napórát használni, úgyhogy nem lehetett összehasonlítani. A téliek meg rövidebbek. Az a vízóra viszont mindig ugyanúgy jár. Az egyiptomiak viszont a vízórát állították hozzá a napórához. És akkor mi most azt mondjuk, hogy ők tévedtek. Pedig valójában nem tévedtek, ők úgy határozták meg egy óra hosszát, hogy az a nappalnak adott hányada? 12 része. Rég elfelejtettem, hogy hány részre osztották, de mondjuk, hogy 12 része. Ők azt mondták volna, hogy nincs értelme azt mondani, hogy egy óra nem a nappal 12 része, mert az az óra. Ha a vízóra nem így jár, akkor a vízórát meg kell javítani. Mi meg azt mondjuk, hogy ez így nem jó, mert az egész napot kéne felosztani 24 részre, és akkor rögtön látná az ember, hogy a nappal hosszabb, meg az éjszaka rövidebb nyáron, és télen fordítva. Ennek a vitának magában nincs sok értelme, mert ez attól függ, hogy hogy határoztuk meg az óra hosszát, hogy az mit jelent. Nem ugyanarról a dologról beszélünk. De azt minden esetre mutatja, hogy az egyiptomiaknak az időfogalma egészen más volt, mint a miénk. Ők nem úgy képzelték el az egyenletes járást, mint mi. Na most ebből az a tanulság, hogy az ember úgy nagyjából érzi, hogy az idő az, ami múlik, és valahogy úgy kéne mérni, hogy egyenletesen múljon, de kérdés, hogy mi az, hogy egyenletes, egyáltalán mi az, hogy múlik, honnan veszem észre, hogy múlik? Na mostan akkor az is kérdés, hogy egyáltalán minek beszélünk erről, amikor annyi minden másról lehetne, de az majd később kiderül. No már most, próbáljuk a dolgot úgy megnézni, ahogy mindnyájan az iskolában tanultuk, tehát ahogy Newtontól kezdve a múlt század végéig mindenki tartotta, hogy a dolog van. Következőt mondja az ember. Kétségkívül tapasztalat az, hogy az idő múlik. Ugye mi minden pillanatban a jelenben élünk. Van egy jelen. Ami azelőtt történt, és én emlékszem rá, vagy legalábbis emlékezhetnék, vagy van valaki, aki emlékezik, vagy van valaki, aki emlékezett és följegyezte. Vagy legalábbis el lehetne képzelni valakit, aki emlékszik rá, azt hívjuk múltnak. Aztán van a jövő, amit még senki se látott, hanem csak találgatunk. És akkor, mintha az ember egy úton utazna, képzeljük el, hogy az ember utazik egy autóba, aminek az ablakán kilát, de nem tudja kidugni a fejét, hogy előre meg hátra nézzen, valahol ül az autó közepén, és csak éppen kinézhet az ablakon. Akkor az történik, hogy állandóan különböző darabjait látja a tájnak. Hogy mi jön egy perc múlva, azt nem tudja. Hogy mi mellett ment el, arra emlékszik. És minden pillanatban megjelenik előtte valami. Hát az a valami, ami megjelenik, az a jelen. És ezért az embernek az az érzése, hogy egy irányban utazik az időben, és az ő jelenje vonul keresztül azon, ami az időben van. Vagy lesz, vagy volt, vagy... No, már most. Mi a bizonyság arra, hogy ez az utazás egy irány? Minden tapasztalatunk erre mutat. Most azért egy pillanatra nem árt ezen elgondolkodni, mert képzeljük el, hogy valakit kirakunk egy sivatag kellős közepére, ahol a környezet nem változik, vagy legalábbis ő nem veszi észre a változást, mert a szél fújja a homokot, és az egyik homokszem odajön a másik homokszem helyébe, de ezek nagyjából mindegy formák. Tehát ő elalszik, fölébred, körülnéz, és ugyanazt a homokat látja maga, körül minden ugyanúgy néz ki. Mi a bizonyíték arra, hogy az idő múlt? És nem az történt, hogy amikor reggel fölébredt, az egy előző reggel. Lehetne, hát honnan látná ő azt. Na most erre azonban van bizonyíték. A bizonyíték az ő saját testének a változása. Tudnélik, vannak egyirányú folyamatok. Az ember, amíg gyerek, addig új fogai nőnek. Amikor felnőtt, akkor a fogai elkezdenek kihullani. Ez eltart egy ideig, nem arról van szó. De az ember tudja, hogy ha egy foga kihullott, akkor az nem fog visszanőni. Na, rendben van, vannak valami nagyon ritka kivételek, lehet hallani ilyenekről, akiknek egy, tehát a tejfogak és a maradandó fogak mögött, vagy fölött, vagy hogy, van egy harmadik készletfoguk, és az kinő. Ilyen történeteket lehet hallani, ilyen nem tudom én évszázadonként van 2-3 ember. Ez elképzelhető. Mindenféle furcsaság van. De azért mégis az elemi tapasztalat az, hogy ha a fogam kihullott, akkor nem nő ki újra. Tehát a dolgok egy irányba mennek. Az élettelen, ez nem csak az élő. Az élettelen természetben is ugyanaz a helyzet. Jó, ott van a sivatag. De képzeljük el, hogy valaki abba a sivatagba kitesz egyetlen, egy vasdarabot. Ott a homok, és ott a vasdarab. A vasdarab kopik, és ugyan nagyon lassan, de rozsdásodik. A sivatagban lassan rozsdásodik. Ugye a szél fújja a homokot, a homok koptatja a vasdarabot. Tehát ahogy az idő megy előre, egyre kevésbé fényes a felülete, és egyre vékonyabb. Nagyon lassan, rendben van, de ez előre megy, egy irányba. És ugyanígy a rozsdásodás is egy irányba megy. A már elrozsdált vasból nem lesz vas. Meg tudom csinálni, hogy azt lecsiszolom róla. Lehet, hogy a homok lecsiszolja. De akkor az a vas elveszett. Tehát az elemi tapasztalat az volt, hogy az összes folyamat egy irányba megy. Vagy legalábbis nagyon sok folyamat egy irányba megy, és az ellenkező irányba nem megy. A levegőre kitett vas elrozsdál, a levegőre kitett rozsdából nem lesz vas. Elképzelhető, hogy tudok olyan körülményeket csinálni, amikor a levegőre kitett vas rozsdából válik ki a tiszta vas. Az lehet. Nem tudom, hidrogén légkörbe kell tenni. Valami ilyesmi, ami az oxigénnel egyesül. Ez elképzelhető, de akkor meg abba az irányba mennek a folyamatok, és az ellenkezőben. Tehát van egy ilyen elemi tapasztalat. Na most, ezt az elemi tapasztalatot nagyon sokáig nem öntötték fizikai vagy matematikai formába, de mindenki tudta, hogy ez van. És ez mutatta azt, hogy van valami, ami egy irányba folyik. És nem vissza. És nem körbe-körbe. A régiek, tehát mondjuk a régi görögök el tudták képzelni azt, hogy az idő körbe megy. Volt nekik egy nagyon érdekes tapasztalatuk. Ez a tapasztalatunk, ezt mi is tudjuk, csak mi már nem vonunk le ilyen következtetéseket belőle. Ez pedig a sarkcsillag helyének, tehát az ég helyben maradó helyének, ami körül a csillagok ugye naponta körbejárnak, a lassú időbeli változása. A mikorunk a szerencsés, mert az ég északi sarka közvetlen közelében van egy nem nagyon halvány csillag. Ezt hívjuk sarkcsillagnak. És azt gondoljuk, úgy tudat alatt, hogy ennek így is kell lennie. De ennek nem kell így lennie. A régi görögök idején a sarkcsillag az nem volt közel az ég északi sarkához. És a görögök csillagászati tapasztalatból tudták, hogy az a pont, ami körül az összes csillag körbe jár, az a csillagok között vándorol az égben. És megpróbálták nagyjából kiszámítani, hogy mennyi idő alatt megy körbe. Mi tudjuk a pontos időtartamot valami 25.900 év. Ez ugye azért van, mert a Föld tengelye az lassan körbe fordul, ennek sokféle oka van, például az, hogy a hold zargatja a Földnek a tömegeloszlását. Na mostan, ők is ilyen 20-valahány ezer éveket satszoltak, mert azért ők már jó csillagászok voltak, és voltak olyan görög bölcselők, akik fölvetették azt az ötletet, hogy ennyi idő lefolytával minden újra kezdődik. Miért? Mert a csillagok ugyanolyan helyzetbe kerülnek, és így tovább fölfedeztük ugye a természet legnagyobb periódusát, és amikor ez körbe megy, mondták ők, akkor minden ugyanazt az állapotot veszi föl, mint egy körrel előtte, és akkor újra kezdődik a történelem. Nem kellett erre gondolni, és nem is minden görög bölcselő gondolt erre, de voltak, akik ilyeneket leírtak. Végtére is az idő mehetne körbe is. Ugye az elemi tapasztalat, az ennek csak akkor mond ellent, ha van olyan hosszú időre is tapasztalat. Most a görögök emlékezete az nem ment vissza 25 ezer évre. Ennek a következtében éppenséggel azt is el tudták képzelni, hogy ez így van. Na most még egy megjegyzés az ő mentségükre. A görögök fizikai világképe olyan volt, hogy a világ az álló csillagoknak az övével légződött. Ugye voltak ezek a kristályszférák, vagy mik, amiken az égi testek rögzítve vannak. A legkülső szférán rajta volt az összes csillag, és ez a szféra fordult egyszer naponta körbe. Ez azt jelenti, hogy amikor ez körbe fordul, akkor a görög világképnek, a világnak a legnagyobb része egyszer körbe megy, és ugyanolyan helyzetbe kerül, mint volt. Hát akkor majd, hogy nem az egész világ ugyanott van, ahol volt. Hát akkor miért ne kezdődhetne újra az egész verkli ugyanúgy? Akkor lehetett volna azt gondolni, hogy a 26 ezer évből 13 ezer évig rozsdásodik a vas, következő 13 ezer évben meg elveszti a rozsdát. Mert ugye ugyanolyan állapotba kell újra kezdődjön. Ennek semmi nem mondott ellent, mert ők nem csak hogy 25, hanem 13 ezer évre se tudtak visszaemlékezni. Ugye a leghosszabb idő, ameddig egyáltalán egy görög azt állította, hogy valamiféle adatai vannak a múltból, az 9 ezer év volt a Platon, az Atlantis történettel. Tehát a ciklusnak kevesebb, mint feléről állították azt, hogy emlékeznek rá, és ezért nyugodtan lehetett, hogy kérem, az elmúlt néhány ezer évben mi abban az állapotban vagyunk, hogy minden romlik. Aztán majd javulni fog. De mondom, ez nem volt általános elképzelése a görögöknek, hogy körbe mennek a dolgok, csak éppen volt, aki ezt mondta. A későbbi időkben aztán ezt az elgondolást elejtették. Több okból. Az egyik oka kopernikuszi, de még inkább a newtoni fordulata csillagászatban. Itt most nem Kopernikusz a fontos, hanem Newton. Kopernikusz semmi más nem csinált, mint hogy ennek a kicsi világnak, ami az álló csillagok kristálygömbjével végződik, a közepére nem a Földet tette, hanem a Napot. Ez egy fontos dolog, de attól a világ még ugyanolyan kicsi verkő. De a későbbiek rámutattak aztán arra, hogy ez nem megy, és Newton volt az, aki megcsinálta a világnak az új rendszerét, ami egy nagyon nagy világ, valószínűleg végtelen, amiben ugye így elszórva vannak a csillagok, és akkor már látja az ember, hogy az egész nem állhat vissza a kezdőpontra, mert a csillagok nincsenek fölrakva egy nagy gömbre, ami körbe forog, hanem mindegyik a saját feje után mozog. Nincs az a véletlen, hogy még egyszer megint ugyanolyan helyzetet legyenek fel. Attól kezdve ennek a körkörbe járó idő meggondolásnak nem volt semmi értelme. Ha viszont Newton mechanikája igaz, akkor kérem tisztelettel, ez az időnek ezt a múlását szépen be lehet osztani részekre. Mondták. Miért? Hát képzeljük el, hogy van egy csillag, ami körül egy bolygó kerik. Mit csinál az? Szabályos ellipszis pályákat ír le a csillag körül, mindörökkön örökké. Hát kérem.
Miért? Mert ilyen egyszerű a newtoni erőtörvény. Akkor kérem tisztelettel, biztos le, ez egy tökéletesen periódikus mozgás. Ez egy ellipszis pálya. Megnézem azt a pillanatot, amikor a bolygó a legtávolabban a csillagtól. Ezt észre tudom venni. Ha például a Földről és a Napról van szó, felejtkezzünk el a többi bolygóról, hát én meg tudom mondani, hogy mikor van a Föld legmesszebb a Naptól. A csillagászati mérésekkel tudom megmondani. Hát a legegyszerűbb dolog ugye nehéz megcsinálni, de a legegyszerűbb dolog az, hogy nézem mindig, hogy mekkorának látszik a napkorong. Amikor a legkisebb, akkor vagyok a legmesszebb.
Tudom a mechanika törvényei miatt, hogy ez egy tökéletesen periódikus mozgás, tehát hogyha én egy időegységnek azt hívom, amíg a Föld elmegy a legtávolabbi pontjából a pályának, megint a legtávolabbi pontjába, akkor nagy hibát nem csinálok. Ez valamilyen értelemben egyenletes időközökre osztja föl annak a titokzatos valaminek a múlását, és akkor ezt hívom időegységnek. És akkor rögtön sehol semmi probléma, ugye?
Na most kérem. Hát persze, a Nap meg a Föld nincs egyedül. Ez az egyik probléma. A másik probléma az gyakorlati, hogy hát egy év az túl hosszú időegység, azt föl kell osztani gyakorlati okokból részekre. Na most az első problémát azt könnyű volt elintézni, azt mondja az ember, persze. Van a többi bolygó, meg van a Hold. Ezek zavarják a Föld mozgását a Nap körül. Rendben van, de csak nagyon kicsit zavarják. És én a többi bolygó helyzetét minden pillanatban meg tudom figyelni, és megint csak a Newtonnak az egyenleteit használva ki tudom számítani, hogy hogy háborgatják a Földet, és ezt, amit kiszámoltam, ezt korrekcióba tudom venni, és utána meg tudom mondani, hogy hol kéne lennie a Földnek ideális esetben, és hát kérem, egy év az nem az lesz, ami alatt a valódi Föld egyszer körbe megy, hanem ami alatt az ideális zavartalanul mozgó Föld menne körbe. Ki tudom számítani.
Jó. Második probléma, hogy az évet föl kell osztani kisebb részekre. Hát hogy osszuk föl? Hát az emberi élet szempontjából a legfontosabb váltakozás az nem az év, hanem a nap. Ugye, mert világosság, sötétség. Szerencsére, hát ezt is lehetett használni, mert Newton egyenletei azt mutatták, hogy ha nem lennének testek közel a Földhöz, akkor a Föld forgása teljesen egyenletes lenne. Impulzus momentum megmaradása.
Hát mostan akkor az ember azt mondja, kétségkívül a Hold meg a bolygók valamennyire zavarják a Föld forgását is, de csak nagyon kicsit. Ezt is majd korrekcióba veszem, és így tovább. Most csak hogy megértsük a dolgot, ugye azt mondjuk, hogy egy nap az az, ami alatt a Föld egyszer körbefordul. Kész. Aztán, ha nagyon pontosan akarom tudni, hogy mennyi egy egyenletes nap, akkor valahogy figyelembe veszem a Holdnak a zavaró hatását, meg az árapályzsúrlódást, meg ezt, meg azt, és akkor majd pontosan kiszámítom.
No, ezek után azonban egy gyakorlati probléma föllépett, nevezetesen, hogy még ideális Földnél is, amit semmi nem zavar, a fordulatoknak a egy évben nem egész számú fordulat van. Ami ugye egy probléma, mert amikor csinálok egy naptárt, hát akkor napokkal dolgozom. Viszont ha nem egész számú nap van egy évben, akkor mikor mondom azt, hogy befejeződött az év? Egy napnak a kellős közepén, és akkor onnan kezdem előre a számolást, és az utolsó nap az tört nap volt, vagy mi? Mióta emberek próbálják az idő múlását megfogni maguknak, és lejegyezni, azóta ezzel a problémával vergődtek.
Van három nagyon kellemes időegység. Az év, a hónap, ami alatt a Hold körbe megy, és ugye mutatja a fázisait, és a nap. Most ebből kétségkívül a nap a legfontosabb, de az év is nagyon fontos, mert ugye az időjárás váltakozása. Tehát az egymás után következő éveknek, mondjuk a közepén, nagyjából mindig ugyanolyan az időjárás, a végén is nagyjából megint mindig ugyanolyan az időjárás. Tehát ha van egy földművelő társadalom, annak nem árt tudnia, hogy most nyár van-e vagy tél. Számon költ. No már most, a hónapnak nincs ilyen gyakorlati jelentősége, viszont egy nagyon kényelmes időszakasz. Mert se nem nagyon hosszú, se nem nagyon rövid. Például az emberi elfoglaltságokat egy hónaphoz szépen hozzá lehet igazítani. Lehet azt mondani, például, amit nagyjából mi is mondunk, hogy egy hónapban négyszer legyen pihenő. Tehát van három gyakorlatilag fontos időköz, de egyikből sem fér el egész számú a másikba. Hát akkor most mit lehet csinálni? Hát különböző dolgokat lehet csinálni. Lehet például azt csinálni, hogy én nem törődöm se a hónappal, se az évvel, csak a nappal. Elkezdem számolni egyvégtében a napokat. Na most ez így nem jó, mert amikor eljutottam már 10.000-hez, akkor már túl sok van belőlük, és nem tudom megjegyezni. Hát akkor utólag mégiscsak behozom a hónapot meg az évet, de csak azért, hogy a számolást egyszerűbbé tegyem. Volt ilyen naptár a régi egyiptomiaké. Következő volt, az év 365 napból áll. Amikor elmúlt a 365. nap, akkor kezdek egy új évet. A hónap 30 napból áll, ha sajnos 12x30 az csak 360, amikor 12 darab 30 napos hónap elmúlt, akkor valami vallási ünnepeket tartok 5 napig, és akkor újra kezdem a számolást. Ezt csinálták, és volt is valami mitosz, hogy hogy alakult ki ez az 5 nap. Ezt valamelyik Isten, valamelyik másik Istentől kockajátékon elnyerte, és nem adta vissza. És azért nem tartozott a normális hónapok menetében. Na most kérem tisztelettel, egy ilyen naptár működik. Működött az több ezer évig. Csak egy kis probléma van vele. Nevezetesen egy év az nem 365 nap, hanem durván 365 és egy negyed. Vagyis, ha én mindig 365 nap után kezdek egy új évet, akkor elkövetek minden évben egy negyed nap hibát. Az 4 év alatt egy nap, 120 év alatt egy hónap. Tehát 100-200 év alatt eltolódik az évszak. Egy ember öltő alatt nem sokat tolódott el a naptár, hogy meg több ember öltő alatt eltolódott, az nem volt érdekes, mert senki nem az öregapjának a hagyománya szerint vetett, hanem a papok megmondták, hogy mikor vessen. Vagy megmondták a fáraónak a tisztviselőit. No, a lényeg a következő. Az emberiség, mióta az eszik tudja, fölismerte, hogy van valami, ami múlik, fölismerte azt, hogy annak a valaminek a múlását azt a többé-kevésbé egyenletesen be lehet osztani, hogy az egyenletes beosztás alapját azt valamilyen periódikus események képzik, és előre haladás az abban volt, hogy egyre inkább rájöttek, hogy melyik jelenségek periódikusak. Tehát ugye Newton már nem csak a tapasztalatot mondta, hogy hát a Föld a nap körül nyilván egyenletesen jár körbe, hanem megmutatta, hogy miért kellene neki egyenletesen körbejárni, és hogy az egyenletestől való kicsi eltéréseket mi okozza. És akkor azt is meg tudtam mutatni, hogy ezek tényleg kicsik. Na jó. A régi rómaiaknak volt egy időtartama, amit szekulumnak hívtak. Ezt mi most többé-kevésbé évszázadnak fordítjuk, és körülbelül 100 év volt. De egy szekulum az nem pontosan 100 év volt eredetileg, hanem az az időtartam, amennyi
után teljesen kicserélődött a lakosság. Ugye a régi időkben, még Cézár előtt, Róma egy városállam volt. Néhány ezer lakos, ha nem is ismert mindenki mindenkit, de véletlenszerűen kiválasztott két embernek már volt közös ismerőse. Na mostan, a római vallás valamiért úgy rendelkezett, hogy amikor már teljesen új polgárok vannak a városban, akkor valamilyen ünnepségeket kell tartani. Hát én most nem emlékszem, hogy miért és hogy, de hát el tudjuk képzelni, amikor teljesen megújult a lakosságok, azokat újra bemutatjuk az isteneknek, és azoknak az áldását kérjük rájuk. Na most kérem tisztelettel, azt meg lehet állapítani, hogy mikor újult meg teljesen a lakosság, mert mondtam, ha nem is ismert mindenki mindenkit, de voltak közös ismerősök, tehát akkor lehetett tudni, hogy kik voltak az előző szekuláris játékokon, és amikor azokból az utolsó ember, aki még el tudta mondani, hogy igen, kérem, én ott voltam a szekuláris játékokon. Amikor az meghalt, akkor megrendezték az újat. Azonban egy tapasztalat volt az, hogy ez mindig nagyjából ugyanaz az időtartam. 110 év körül. Ugye? Ez egy tapasztalat volt, volt, hogy 100 év, volt, hogy 110, volt, hogy 105, de mindig körülbelül ez. Ami azt mutatja, hogy az egyirányú múlási folyamat tényleg megmérhető periódikus dolgokkal, mint a Föld keringése a nap körül. Nem volna magától értetődő, de így van a világban. Most számos ilyen más tapasztalat is volt, és ezért mondjuk azt, hogy az idő múlását szabad periódikus dolgokkal mérni. Szabad állandóan visszatérő dolgokkal mérni. Ha ez nem így volna, akkor bajba volnánk, mert az idő múlására alkalmazott eljárások, azok nem ilyen pontosak. Most képzeljük el, hogy azt mondaná az ember, hogy hát a vas rozsdásodása egy egyirányú folyamat. Nagyon jó. Akkor kérem, most gyorsan konstruálok egy idő mérési módszert, ami erre lenne alapozva. Képzeljük el, hogy a Nemzetközi Mérés és Szabványügyi Unió az összejött Párizsba. Szévrokben van a székhelye, de az Párizs mellett van. És elhatározza, hogy standardizált vasdarabokat állít elő, amely standardizált vasdarabokat ilyen leforrasztott üvegszekrényben kell tartani, a leforrasztott üvegszekrényben meg van nedves levegő. Szóval szoba levegő, valamilyen nedvességű, azt beletették, leforrasztották, ott van a vas. Ezeket utána el kell helyezni valami terembe, és időnként oda menni, és megnézni. És akkor látom, hogy mennyire rozsdásodott. Ez egy egyirányú folyamat, múlik az idő a vas fölött. És akkor azt mondom, hogy amikor egy ilyen darab vas teljesen elrozsdásodott, akkor elmúlt egy emberöltő. Mondjuk. És akkor elő kell állítanom egy ugyanilyen darab vasat, hát ugye azt rögzítenék akkor a technológiát, hogy kell ezt a vasat csinálni, meg mekkora legyen, és bele kell tenni egy ugyanilyen levegőt tartalmazó, ugyanilyen szekrénybe, és megint várni. Mert azért vegyük észre, hogy ez egy nehéz dolog, mert nem lehet azt csinálni, hogy egyszer megcsinálok sok ugyanolyan vasat, és egy részét félreteszem, mert a fölött is múlik az idő, és az is rozsdásodik, amíg félre van téve. Tehát esetleg 30 év múlva kell előállítanom pontosan ugyanolyan vasakat. Ez nem lehetetlen, mert ha pontosan leírom, hogy milyen kőzet, milyen vasércből, hogy kell kiolvasztani, mekkora darabokat kell csinálni belőle, és így tovább, hát ezt le lehet utánozni, de borzasztó nehézkes. Vagy például, hogy biztosítsam azt, hogy ugyanolyan levegő lesz az új leforrasztott szekrényben is, mint a régiben. Nem használhatom a régi levegőt, mert a rozsdásodás kivett a levegőből valami oxigént, meg valami vízpárát. újra meg kell csinálnom ugyanazt. Hát ez nem lehetetlen, mert megmérem a páratartalmát, hőmérsékletét, nem tudom miért, nyomását annak a levegőnek, és csinálok pontosan ugyanolyan. De azért ez nagyon nehézkes. Sokkal kisebb lenne a pontossága a dolognak, és sokkal nagyobb lenne a szükséges erőfeszítés. Tehát szerencsénk van, hogy folyton visszatérő folyamatokkal meg lehet mérni az idő múlását. De az a tapasztalatunk a fizikai világban, hogy ez így van. Na most kérem tisztelettel, én most még mindig ott vagyok, ahol a múlt század végének a fizikusa. Van a világ, a világban van három térbeli irány, azon kívül minden fölött múlik az idő. Ennek az időnek a múlását mérem. Tapasztalat, hogy az idő múlik. Na most ezt a tapasztalatot, hogy az idő múlik, valamikor a múlt század közepe táján fogalmazták meg először matematikai formában. Hogy minden fölött múlik, és nem jön vissza. Ez a matematikai forma pedig, kérem, nem más, mint a termodinamika második főtétele. Aminek nagyon sokféle megfogalmazása volt, mondjuk az, hogy a hő mindig a melegebb testtől megy a hidegebbre, és soha nem a hidegebbről a melegebbre, és így tovább. Aztán valamikor, 1850-es, 1860-as években ezt megfogalmazták úgy, hogy az entrópia nő. És 1880 körül fejeződött be ez a megfogalmazás. Van egy kis történet arról, hogy Max Planck, amikor megírta 1879-ben a diplomamunkáját, amiben a meg nem fordítható folyamatokban alkalmazott entrópiát, akkor az oktatóinak az volt a véleménye, hogy a diplomamunka rossz. Ugyanis az entrópia ilyen folyamatokban nincs is definiálva, mondták. Neki akkor ő a kor két vagy három legnagyobb szaktekintélyét, legalábbis németországi szaktekintélyét próbálta megkérni, hogy hát véleményezzék a diplomamunkáját. Egy elolvasta és azt mondta, hogy nem ért belőle egy szót se. Volt egy másik, Clausiusnak hívták, aki a második főtételnek a különböző megfogalmazásait csinálta azelőtt 10-20 évvel, akkor már nagyon öreg volt és beteg. Hát ő Berlinben élt, a Planck meg Münchenben. És Planck küldött neki két levelet, hogy meglátogatná a professzor urat Berlinben, írná meg, hogy milyen időpont jó neki, és így tovább. Ezekre nem jött válasz. Hát akkor már közeledett az időpont, amikor vizsgáznia kellett. Fölült a vonatra, elment Berlinbe, és becsöngetett. Hát az akkoriban nagy dolog volt 100 évvel ezelőtt, hogy egy végzős egyetemi hallgató egy rendes és nyilvános egyetemi tanárt zaklat csak úgy bejelentés nélkül, de hát kénytelen volt, nem nyitottak ajtót. Nem lehet tudni, hogy otthon volt, de beteg volt, vagy elutazott. Semmit nem lehetett tudni. A Planck annyira megijedt a saját merészségétől, hogy hát amikor nem nyitottak ajtót, akkor visszament a pályaudvarra, aztán hazautazott. Most végül is mégiscsak letette az államvizsgát, az ő önéletrajza szerint azért, mert a vizsgáztatói emlékeztek arra, hogy az ő apja az az egyetem fejlesztésében komoly érdemeket ért el, valami egyetemi tanár volt a papa, és azon kívül tudták, hogy hát ez egy nagyon derék gyerek, aki rendszeresen bejár a laboratóriumokba és ott dolgozik. A diploma munkája ugyan valószínűleg rossz, senki nem értette pontosan, hogy mi van benne, de valószínűleg rossz, de hát nem baj, ez egy derék gyerek. Hát mindenki írhat egy rossz diploma munkát. Na, tehát ez azt mutatja, hogy 1879-ben az entrópia fogalom meg az entrópia növekvése még nem volt egészen készen, de a századfordulóig meglett. Tehát azt mondták, hogy van kérem egy mennyiség, ami semmilyen folyamatban nem csökken, és a legtöbb folyamatban nő. Vannak folyamatok, amiben nem nő, és egy ilyen folyamat például a Földnek a nap körüli keringése, ha mindenről elfelejtkezünk, például hát ugye valamennyire az is fékeződik, mert a csillagközi por, meg gáz, meg nem tudom mi akadályozza a Földet, és akkor ottan hő keletkezik, és akkor ez már növeli az entrópiát, de ez olyan kicsi, hogy elfelejtkezhetünk róla. Ideális esetben, amikor két test egymás körül kering, akkor az entrópia nem nő, de általában nőni szokott. Érdekes módon azóta kimutatták, hogy amikor három test, három bolygó kering, vagy három csillag kering egymást körül, akkor már van egy entrópiaszerű mennyiség, ami nő az idő múlásával. Annak ellenére, hogy itt sincs se surlódás, se semmi, annak ellenére itt van valami, ami nő. No kérem, 1905-ben Einstein megalkotja a speciális relativitás elméletet. És azzal a kép megváltozik. De alapjában változik meg ahhoz képest, amit Newton és követői 300 vagy 250 évig tart. A speciális relativitás elméletben van egy négydimenziós téridő. A lényege a következő. Ugyanazon a térképen van ábrázolva a tér és az idő. Most dobjunk el a tér kiterjedéseiből kettőt, és maradjon neki csak egy, és egy az idő. Akkor rajzolok egy térképet vagy menetrendet, itt a tér, itt múlik az idő. Jó. Akkor kérem tisztelettel, mi van? Egy testnek az élete a térképen vagy a menetrenden egy vonal. Miért? Mert amikor az idő ennyi és ennyi volt, ő itt volt, amikor az idő ennyi és ennyi volt, ő itt volt, amikor meg az idő ennyi és ennyi lesz, itt lesz. Tehát ahogy múlik a test fölött az idő, a test mozog is, minden pillanatban van valahol, és ha ezeket a pontokat én összekötöm, akkor kapok egy vonalat. Ez a test világvonal. A másik testnek van egy másik világ. Az lehet, hogy valahol átmetszi ezt, az azt jelenti, hogy van egy olyan pillanat, ahol találkoztak, aztán elmentek egymáshoz. Na most, ha én felrajzolom a világban előforduló összes testnek a történetét, akkor kapok egy sűrű és rendkívül bonyolult hálózatot. Jó. Na de kérem, az újdonság a következő. Ezen a térképen nem tudom megkülönböztetni a múltat, a jelent és a jövőt. A térképen ott van az idő is. Az egyik irány az az idő. Ha én meghúzom a testnek a világvonalát, akkor azt meghúztam tetszőlegesen hosszú időre előre. Az van. Egyszerre létezik az egész. Most én húzhatok valahol keresztbe egy egyenest, mondhatom azt, hogy kérem nekem, ez a jelen, ami ez alatt van a múlt, és ami e fölött van az a jövő. De az nem változtat azon, hogy a térképen ott van a jövő. Elvileg az pontosan ugyanolyan meghatározott, mint a múlt. Jó, én nem tudom, nem tudok rájönni, mert nem tudok pontosan jósolni. Ez az én tudatlanságom. De a fizikai világban egyszerre ott van az is. És ezzel eltűnik az a rendkívül egyszerű ötlet, hogy hát kérem, a múlt az, ami megtörtént és biztos, és emlékszem rá. A jövő meg az, ami olyan, amilyen, majd lesz valamilyen, de nem is biztos, hogy teljesen meg van határozva. Én ezt a térképet megfordíthatom fejjel lefelé, és ránézhetek úgy. És akkor a jövő kerül a múlt helyére, a múlt kerül a jövő helyére, és a fizika ugyanolyan, ugyanannyira képes kellene legyen a jövőből a múltat megjósolni, mint a múltból a jövőt. Vagy fordítva. Ez a relativitás elméletnek az újdonsága. Ez amiatt van, ez nem valami bonyolult dolog miatt van, amiatt van, hogy a relativitás elmélet egyesítette a teret az idővel. Ez idáig rendben is van. És akkor most nézzünk rá a világegyetem hőhalálára. Ez még nem oldja meg, mert én most visszaraktam a nyilat, tehát az azt mutatja, hogy a hő továbbra is a melegebb testről folyik a hidegebbre, a föld felülete lassanként elkopik, és így tovább. Meg hát itt segített az általános relativitás elmélet, már arról is beszéltem. Ugye? Aminek olyan jóslatai vannak, a jóslat időbe visszafelé, hogy tizenvalahány milliárd évvel ezelőtt a meglévő anyag sűrűsége az végtelen nagy volt, meg a hőmérséklete végtelen nagy volt, és egy ilyen állapoton keresztül nem mehetek tovább vissza időben, mert végteleneken már nem lehet túlmenni, és akkor azt mondom, hogy a világ, ahogyan én ismerem, mindössze 15 milliárd éves, és pontosan annyira is kopott el. Az rendben is van. Jó, hát akkor ez a probléma ugye megoldódott, vagy ha nem oldod meg, de hát nem kínoz minket. Ha végtelen sokáig várnék, akkor a világ teljesen elkopna, de ez majd a nagyon késői utódainkat idegesítse. Most azért nem kopott el a világ még teljesen, mert még fiatal. Vagy legalábbis nem nagyon öreg. Na jó. Ez akkor rendben is van. Mostan az a kérdés azonban, hogy értjük-e azt, hogy miért múlik az idő egy irányba. És erre továbbra is az a válasz, hogy ezt kérem, nem értjük. Mindjárt mondom, hogy milyen értelemben nem értjük. A relativitás elmélet egyesítette a teret az idővel. Tehát azt szokták mondani, hogy az idő egyszerűen a térnek a negyedik iránya. Kicsit trükkös negyedik iránya, de negyedik iránya. Jó, rendben. A térben én bármelyik irányba tudok mozogni, és az ellenkezőjébe is. Oda tudok menni, vissza tudok jönni. Időben nem. Ez az, amit mondtam, az időnyila. Ami minden egyes helyen ott van, és mutatja, hogy erre szabad menni, erre nem. Hát, ha az idő, az is egy olyan irány, mint egy térbeli irány, csak egy kicsit más, akkor miért mutatja egy nyíl mindenhol, hogy merre kell menni? Térben nem mutatja. Időben mutatja. Na most kérem, ne gondolja a hallgatóság, hogy fejenként 10 vagy 20 forintért én megmondom. Megmondanám nagyon szívesen, de nem tudom. A következőt lehet mondani. Magából a relativitás elméletből, ahogy ismerjük, az idő nyilának a léte nem következik. Lehet benne, hát az a tapasztalatunk, hogy van. De nem következik. A relativitás elméletből ezt nem lehet nevezni. Mert az ember ki tudja mutatni azt, hogy amikor valami részecskékből álló gázban elkezdi a részecskéket haigálni, és akkor azok ütköznek egymással és szóródnak egymáson, akkor egy idő múlva egyre inkább egyenletessé válik az energia eloszlása, és ez fejezi ki azt a tapasztalatot, ami nekünk van, hogy tényleg a meleg helyről átmegy a hidegre, ha ő. Egy kis baj van ezzel, ez igaz. Nincs olyan értelme, nincs semmi probléma, hogy ez igaz. Tapasztalati tény is, meg le is lehet vezetni. Egy kis elvi probléma van vele, nevezetesen az, hogyha én úgy képzelem el ezt a folyamatot, hogy szépen nyomon követem azt, hogy most ez a részecske ezzel ütközik, és lepattan róla, aztán ez ezzel, és ezt fölbontom ilyen két részecske ütközések egymás utánjára, akkor életbe lép a mechanika, mert akkor minden ilyen lépésnél mechanikai törvényeket használok, és a mechanikában a folyamatok megfordíthatóak. Ugye, ha bejön két részecske, ütközik és kimegy erre, akkor ha a két részecske így jönne be, akkor meg így menne ki. És az egyformán valószínű. Tehát valamilyen módon az alapjában véve
az idő folyásának az irányára érzéketlen jelenségekből, a végén, amikor nagyon sok részecskéről van szó, akkor mégis az jön ki, hogy ezek egy irányba mennek végbe. Az egész egy irányba fejlődik. Na most, ez egy nagyon mély probléma, hogy ezt hogy kell elképzelni, azt se, úgy egészen biztosan senki nem tudja megmondani, ez így van. Ha kiszámítjuk, ez adódik. Vannak ilyen találgatások, hogy nem is találgatások, ezt valamikor a század elején Poincaré levezette, hogy valójában minden ilyen gázban az ütközési meg szétszóródási folyamatok, azok visszatérnének a kiinduló pontjukra, de egy nagyon hosszú idő múlva. Egy egészen kis térfogatú, egészen híg gázban van egy kvintillió részecske. Na most ebből bármelyik ütközhet bármelyikkel, tehát ütközési, lehetséges ütközési folyamatból van kvintillió a négyzeten. De ez csak egy ütközés, aztán, hogy a következő lépésben melyikkel ütközik, az megint nagyon sok lehetőség. Poincaré kimutatta, hogy amikor én lejátszom az összes lehetséges ütközést, akkor visszaáll a kezdőhelyzet. Pontosabban az egyes atomok sebessége meg helyzete, az, ha elég sok időt várok, akkor akármilyen közel lesz a kiinduló helyzethez. Csak hogy ehhez irgalmatlanul hosszú időket kellene várni, sok-sok nagyságrenddel hosszabb időt kellene várni egy kis darab gázban, mint a világegyetem eddigi teljes élettartama. És akkor újra kezdődne abban a kis darab gázban a verkő. Tehát azért látjuk az entrópiát növekedni, mert nincs türelmünk a világegyetem eddigi élettartamának a kvintilliószorosáig várni. Na most ez van egy kis darab gázra, és akkor egy sokkal nagyobb darab gázra, vagy egy akkora gázra, mint a fél világegyetem, arra ez az idő még sokkal hosszabb. Ha a világegyetem végtelen nagy, akkor az az idő is végtelen hosszú, amennyi idő múlva a kezdőhelyzet közelítőleg helyreállna, és akkor nem csoda, hogy egyirányú folyamatokat látunk. Ez azért van, mert nagyon sok részecske van a rendszerben. Ha végtelen sok lenne, akkor végtelen hosszú idő alatt menne körbe a játék. Ha csak nagyon sok van, akkor nagyon hosszú idő alatt, de a legkisebb darab gázban is ez az idő hosszabb, mint amit eddig bárki is megélt. Na mostan ez úgy megnyugtató, tehát azt kell mondani, hogy a matematika meg tudja mondani, hogy miért látjuk azt, amit látunk, de ettől az ember még nem érzi. Tehát mégiscsak az a helyzet, hogy alapjában se a relativitás elmélet, se a mechanika úgy látszik, mintha nem volna oka az idő egyirányú múlásának. Valójában mégiscsak a mechanika az oka, mert hogyha nagyon sok részecskére alkalmazott. De az idő múlik, és ez egy tapasztalat. Csak a következő helyzet a fejlődésről nekünk tulajdonképpen csak itt a Földön van tapasztalatunk. Mindjárt megmondom, hogy mit értek ezen. Az, hogy egy csillag héliumot termel hidrogénból, az ha valaki akarja fejlődés, ha valaki akarja romlás. Mert ugye öregszik a csillag. Ahogy héliumot termelt a hidrogénból, akkor már kevesebb a hidrogénja, abból már nem tud termelni. Tehát az, hogy hidrogénból hélium lesz, arra nem mondhatom azt, hogy fejlődés, mert nem állíthatom azt, hogy a hélium az valami magasztosabb, vagy elegánsabb, vagy nagyszerűbb dolog, mint a hidrogén. Na most a Földön igenis van olyan tapasztalatunk, hogy van fejlődés. Leginkább a biológia.
ugye ahogy visszanézünk, megnézzük a kövületeket, azt látjuk, hogy azok egyszerűbb élőlények. Na most én örülök ennek a kérdésnek, mert akkor most valamit itt el lehet filozofálgatni egy kicsit. Vannak biológusok, akik nem szeretik azt a szót, hogy fejlődés. És én ugyan nem hiszem, hogy igazuk van, de van benne igazuk. A következő a helyzet. Először is Darwin érdekes módon nem beszélt fejlődésről, vagy nagyon ritkán beszélt fejlődésről. Ő azt a szót használta legtöbbször, hogy evolúció. Az evolúció az nem fejlődés. Az evolúcióról pontosan meg tudom mondani, hogy mi, mert az egy latin szakkifejezés. A görögöknek és latinoknak leginkább tekercs formájú könyveik voltak. Volt másmilyen is, mert volt kódex, ami ugye ilyen négyszögletes volt, de leginkább tekercs formájú volt. Na most hogy olvas az ember egy tekercs formájú könyvet? Hát az egészet nem tudja kiteríteni, mert ezek hosszúak. Mert gondoljuk meg, hát, hogyha egy sokoldalas könyvet akarok föltekerni egy tekercsbe, azt nagyon sokszor föl kell tekerni, és amikor kitekerem, akkor olyan hosszú, mint a szoba. Tehát ezt nem lehet úgy csinálni, most letekerem, és elmegyek mellette, és olvasom. Nem. Az egy trükkös dolog volt, az úgy történt, hogy kitekert belőle egy darabot, megnézte, hogy mi van, és akkor két tekercse keletkezett, az egyik itt, a másik itt, és közte volt a szöveg. És ahogy olvasta, úgy tekerte föl az elejére, és tekerte le a végén. Na most az evolúció, az azt jelenti ilyen kiforgás, kitekeredés. Az ember olvas egy könyvet. Még nem tudja, hogy mi lesz ott a további fejezeteiben, de majd amikor kigöngyölte, akkor meglátja. Tehát azt mondta a Darwin. Az élővilág, ahogy változik, úgy egyre újabb változatok jelennek meg, úgy, ahogy egy új szöveg az éppen kigöngyölt részén a tekercsnek. Tehát evolúció van, mondta ő. Most, hogy ez fejlődés vagy nem fejlődés, az egy másik kérdés. Mostan van, mondom, vannak biológusok, akik nem szeretik azt mondani, hogy a biológiában fejlődés van. Ők a következőt mondják. Kérem. Hogy egy élőlény fejlette vagy nem fejlett, azt szabja meg, hogy mennyire alkalmas ő az életre a környezetébe. Hát abszolút tökéletes élőlény nincs. Ugye, ami megél mindenhol, minden körülmények között, az nincs. Minden élőlény egy bizonyos környezetben létezik. Na most. Azok az élőlények, mondják ők, amik régen éltek, azok akkor az ő környezetükhöz nyilván egész jók voltak, mert különben nem tudtak volna megélni. Na most, ezt nehéz lenne kipróbálni. De azt kellene megcsinálni, hogy egy mostani élőlényt a néhány százmillió évvel ezelőtti múltba visszahelyezni, és megnézni, hogy jobban boldogul-e, mint az ottaniak. Én azt hiszem, hogy jobban boldogulna, mert nekünk most tényleg sokféle olyan tulajdonságunk van, ami egy több százmillió évvel ezelőtti primitív állatnak nem volt meg, de hát ezt a kísérletet lehetetlen elvégezni. Aztán van egy másik dolog, hogy az evolúció, tehát az élővilág kifejlődése, az bizony produkál olyan eseteket is, amikor ránézünk az állatra, és azt mondjuk, nem létezik, hogy ez fejlődött. Vannak az élősdiek. Ugye, vannak ilyen galantféreg, amelyik ugye az ember belseje, ha szerencsétlen módon bejut, akkor az ember belsejében növekszik, és szívja el nem a vérét, valami tápanyagot. Csak egy idő múlva az ember elpusztul. Na most, ha az ember megnézi a galantférget, akkor kiderül, hogy borzasztóan leegyszerűsödött élőlény. Hát persze, mert egy másik élő szervezetből szívja az elkészült anyagot, tehát nem kell, hogy képes legyen mozogni, nem kell, hogy képes legyen táplálkozni, nem kell majdnem, hogy semmi. Na most kérem tisztelettel, bizonyos esetekben a biológusok ki tudták mutatni, hogy az ilyen leegyszerűsített élősdi élőlényeknek az őseik,
azok még mozgékony, rendes, becsületes állatok voltak, amik maguk szerezték meg a betévő falatjukat. És volt nekik agyuk, meg szemük, meg nem tudom mi, az utódjuk meg befúrja magát egy másik élőlénybe, a szeme az elveszett, az agya elkorcsosult, kezelába nincs, hát most ez egy fejlődés. Most erre azt mondják a biológusok, hogy ez kérem nem fejlődés, de alkalmazkodás a környezethez. Én csak azt akarom mondani, hogy ahogy az élőlények kialakulnak az idő során, az újak a régiekből, legtöbbször tényleg az történik, hogy amikor ránézünk az újra, akkor azt mondjuk, hát ez fejlettebb. Mi biztosan fejlettebbek vagyunk, mint egy 30 millió évvel ezelőtt élt primitív majom. Azt nem mondom, hogy fejlettebbek vagyunk egy csimpánzban. Az agyunk fejlettebb. De a csimpánz meg erősebb, meg ügyesebb. Szóval valamit valamiért. De egy 30 millió évvel ezelőtti primitív majomnál biztosan fejlettebbek vagyunk. Csak azt mondom, hogy vannak olyan változások, ahogy az élővilág alakul, amit biztosan nem lehet fejlődésnek nevezni. Szóval épp észre azt, amikor egy élősti elveszti a szemét, elveszti a fülit, elveszti az agyát. Egyébként, hát ha már itt tartunk, akkor az ember megkérdezheti azt, hogy ez hogy lehetséges. Ugyanis az entrópia nő, a dolgok egyre inkább pusztulnak, ugye a hő átmegy a melegebbről a hidegebbre. Nem hogy fejlődnek az élőlények, hogy maradhatnak egyáltalán föl. Nem sérti-e ez a hőtan második főtételét, meg az időnyilának a létét, meg az entrópia növekedését, és így tovább. Az entrópia növekedésének a törvénye az csak úgynevezett zárt rendszerben igaz. Mindjárt mondom, hogy mit értek ez alatt, nem kell ezt ilyen misztikusan fogalmazni. Azt mondtam, hogy van két téglám, van egy melegebb és egy hidegebb. A hő a melegebbről átmegy a hidegebbre, és egy idő múlva egyforma hőmérsékletűek lesznek, és erre felé tartunk. Na most, ha én azt a két téglát leteszem itt egymás mellé, nincs semmi garancia arra, hogy egyforma hőmérsékletűvé válnak egy idő múlva. Hiszen mind a kettő kaphat kívülről hőt. És egy kis ravassággal meg tudok szervezni valami gépet körülöttük, ami olyan, hogy a melegebb téglának több hőt ad a környezetből, mint a hidegebbnek. Lehet csinálni ilyet. Tehát kérem tisztelettel, attól, hogy a hő a melegebb tégláról a hidegebbre megy, abból még nem következik, hogy a hidegebb tégla melegebbé válik, és a melegebb hidegebbé. Csak akkor következik, ha ez a két tégla teljesen el van zárva a környezetétől. De semmit nem kaphat kívülről. Akkor már következik. És ugye, igen. Na mostan, hogyha? Ha nincs elzárva a környezetétől, akkor lehet találgatni. Hát ha csak kicsit van kapcsolatban a környezetével, akkor még valószínűleg egyforma hőmérsékletűvé válik. Ha nagyon kapcsolatban van a környezetével, de nincs ilyen trükkös dolog körülötte, akkor is. Mert akkor mind a kettő a környezetétől ugyanannyi hőt ad, de abból a melegebb átad a hidegebbnek valamit, tehát akkor még mindig egymáshoz tartanak. De lehető úgy kapcsolatban a környezetével, hogy a meleg fölmelegszik és a hideg lehűl. Na most kérem, tehát ezért nyílt rendszerekben, amiken keresztül áramlik anyag, meg energia, meg mindenféle, ott nincs biztosítva az, hogy a hőmérséklet különbségek eltűnjenek. Na most a Föld nyílt rendszer. Tudjuk, a Föld a naptól energiát kap. Na nem tartja meg, le is adja, de az energia átáramlik rajta. Ennek a következtében bármi lehet. Most az, hogy egy élőre a termodinamika második főtétele igaz, azt ki lehet próbálni. Tessék az élőlényt egy zárt üvegbúra alá tenni. Igen rövid idő alatt megdöglik, utána az anyaga fölbomlik, és
ugyanolyan hőmérsékletű és lassanként ugyanolyan kémiai összetételű lesz, mint a környezete. Megszűnik minden különbség. De ez azért van, mert az élőlényt lezártam. Elzártam a környezetétől, akkor aztán már nem tud semmit se csinálni. Viszont a Föld egésze a rajta lévő élőlényekkel nincs elzárva a környezetétől, ugyan semmi mást nem kap, mint energiát, de azt kap. És ez a rajta átáramló energia, ez állandóan körbejárathatja a vérkút. Most csináljunk egy gondolatkísérletet. Valahol a Mars távolságában csináljunk egy gömb alakú tükröző falat. Ugye, tehát zárjuk be a Napot és a Földet. Mi fog történni? Hát kérem, meg lehet mondani, hogy mi fog történni. Most egy kis bajom lenne, ha ki kéne számolni, hogy mennyi idő alatt történik ez meg. De hogy mi történik a végén, azt meg lehet mondani. A Nap felülete 6000 fokos. Tehát a Nap felületéről 6000 fokos hőmérsékletű hősugárzás jön a környezetbe. Ha ez a tükröző fal visszaveri, akkor egy idő múlva ez a 6000 fokos hősugárzás megtölti azt a teljes zárt üreget, és mindent fölmelegít 6000 fokra. Többek között a Földet is. És akkor így bekövetkezne ennek a zárt naprendszernek a hőhalála. Tehát a lényeg nem az, hogy a Nap energiát termel, hanem az, hogy az energia zavartalanul átáramlik rajtunk, és el is mehet. És azt csinálunk vele, amit akarunk. És ilyen körülmények között lehet fejlődés. Akár fejlődés is lehet. Ebből még nem következne a fejlődés. Ebből nem következik semmi. Ettől még el is pusztulhatna az élet a Földön. Csak az élet a Földön olyan trükkös módon szerveződött meg, hogy ezt az átáramló energiát jól és hasznosan föl tudja használni. És akkor aztán akár fejlődni is tud. Dacára annak, hogy a termodinamika második főtétele érvényes. De ez nem zárt rendszer, ez egy nyílt rendszer, és akkor erre külön meg kell nézni, hogy mi történik, de nem kell megnézni, mert úgyis tudjuk, hogy mi történik, mert látjuk. Ugye képzeljünk el egy kedves férget, vagy hernyót, vagy mit, amelyik hát nem nagyon fejlett, mi sokkal fejlettebbek vagyunk, és lenézzük, ez idáig rendben van. De hát mégis valami, aminek van 22 pár lába, szaladgál vele, van egy szája, azzal eszik, van 6 szeme, amivel néz, és így tovább. És akkor ez szép lassan beleveszi magát valami gazda állatba. Hát először ugye nem az történik, hogy rögtön belemegy és leegyszerűsödik, nem. Hát eleinte például ez utána megy a gazda állatnak, és ráveti magát, és szívja a vérét. Hát erre az ember azt mondaná, hát ez egy derék dolog. Hát erőfeszítés kell. Hát egy sokkal nagyobb állatot megtámadni, aztán szívni a vérét, hát ez csak a legjobbaknak sikerül, mert a többi utol se ér. De azért szépen fokozatosan ebből az lesz, hogy beleeszi magát a belsejébe, aztán később már ott szaporodik, és a kicsinyek is ott kelnek ki, és akkor elveszti a lábát, elveszti a fogait, elveszti a szemét. Ez, ha tetszik fejlődés, ha tetszik visszafejlődés, de mindenképpen egyszerűsödés, és ez ugyanannyi időt vesz igénybe, mint hogyha előrefelé fejlődne. A legősibb fajta baktériumai állítólag még élnek. Tehát legalábbis vannak olyan baktériumok, amik úgy viselik magukat, hogy még nem vették észre, hogy oxigén van a légkörben. Ugye ilyen a tetanusznak a kórokozója is. A tetanuszt nem a piszok okozza, hanem a piszokban van a tetanusz baktérium, mert hogyha a levegőre jutott, elpusztult. Ezért csak a mocsoknak az alján lehet, ahova nem jut be levegő, és hát ha aztán bemegy a sebbe, akkor bajokat okoz. Na mostan ez azt jelenti, hogy a tetanusz bacillusnak valami őse, az természetesen létezett akkor, amikor a földi légkörben még nem volt oxigén, nem volt szabad oxigén. Hanem ajóig tudja, metán volt, vagy széndioxid, vagy valamilyen. Na mostan, amikor megjelent az oxigén, az első növények termelték, akkor a baktériumok általában az oxigénhez alkalmazkodtak. De voltak közülük konzervatívak, amik beásták magukat a földbe vagy hova. Nem ásták be, mert egy baktérium nem tud ásni. De ugye, szóval volt baktérium fölül is, volt baktérium lent. És amelyik lent volt, az nem vette észre, hogy megjött az oxigén. És az továbbra is azt szereti, ha nincs körülötte oxigén, hát más gázok vannak. És ugyan, ha ez a felszínre jön, akkor elpusztul, de ha nem jön a felszínre, akkor nem pusztul el. Tehát ez egy nagyon ősi fajta baktérium, ami megőrződött. És valószínűleg csak keveset változott. Mert ugye a Földön nem tudom én, 3 vagy 2 milliárd évvel ezelőtt volt utoljára az, hogy nem volt oxigén. És hogyha 2 milliárd év óta ő sokat változott volna, akkor már nem lenne jó ahhoz a légkörhöz. Tehát ő nagyon keveset változott. Ugyanígy vannak olyan baktériumok, amik oxigén helyett ként használnak. A kén az vegyileg eléggé hasonló az oxigén. Tessék megnézni, a periódusos rendszerben pont alatta van, csak hát éppen szilárd. Ha oxigénnel meg lehet azt csinálni, hogy hidrogént oxigénnel hozok össze, és víz keletkezik, és energia szabadul föl, azt is meg lehet csinálni, hogy hidrogént kénnel hozok kapcsolatba, és kénhidrogén keletkezik, és energia szabadul föl. Kevesebb, de felszabadul. És vannak olyan baktériumok, amik kénhidrogént tudnak csinálni. Most azok is valószínűleg abból az időből maradtak fönn, amikor még nem volt oxigén. De kén az itt ott volt, valamilyen formában. Na mostan, tehát vannak olyan élőlények, amik borzasztó keveset változtak. Most ezeken az evolúció nem sokat csinált.
Azok a növények, azok az állatok, azok az élőlények, amelyek megfelelő módon a környezeti feltételekhez alkalmazkodnak, szaporában voltak, jobban tudtak valamilyen módon alkalmazkodni, fennak. Amelyek nem tudtak alkalmazkodni, tehát a szaporodási alkalmazkodni bezárólag, elpusztultak, tehát most mi ezt az eredményt látjuk. Tehát ez, ha akarom, akkor mondhatom azt, hogy célszerűség, a faj fennmaradásának a célszerűsége. Addig, ameddig a körülmények, ameddig úgy tud alkalmazkodni a körülményekhez, hogy fennmarad. Tehát nincs is soron, amit mi tapasztalom, az mind a faj fennmaradása érdekében történik.
Egy nagyon egyszerű példa arra, hogy a biológiában a fajszámít, és nem az egyet.
Pontosan,
miért nem vagyunk örök életűek? Tehát miért nem az fejlődött ki az elmúlt néhány milliárd évében az élővilágnak, hogy egyre tovább éljen egy-egy élőlény. Hát az annak az élőlénynek nagyon jó lenne, ugye?
A faj szempontjából
nem, mert a generációváltás meghosszabbodna, a változások generációváltáskor vannak, tehát az a faj, amelyik hosszú életű egyedeket fejleszt ki, az lassan változik. Tessék megnézni az új-zélandi hidaskíkot. Hát az azért szeretik annyira a rendszertanosok, mert az egy nagyon ősi felépítésű gyík. Miért ősi felépítésű gyík? Azért kérem, mert a hidaskík kb. 50 éves koráig él, és 20 éves korában szaporodik. Nagyjából, mint az ember, pedig ez egy ilyen kicsi állat. És egy hüldő, egy primitív hüldő. Tehát a hosszú életű állatokból álló faj lassan változik. Most, mivel lassan változik, azért lassan alkalmazkodik, nem a környezethez, mert lehet, hogy a környezet nem változik, az ellenfeleihez. Ha van egy gyorsan változó ragadozó és egy lassan változó prédaállat, akkor a ragadozó megeszi a lassan változó prédaállatot egy idő múlva, és akkor az kihal. Na mostan, tehát egyszerűen nem éri meg a biológiának a hosszú életű egyedeket fejleszteni. Most tessék, kivétel a nagy majmok és az ember. Mi sokkal tovább élünk, mint a legtöbb állat. És alig, ha nem az elmúlt néhány millió év alatt hosszabbodott az átlag életkor. Ezt abból lehet tudni, hogy az emberszabású majmok tovább élnek, mint a kis majmok, mi meg tovább élünk, mint az emberszabású majmok. Tehát, na mostan ennek a magyarázata rendkívül egyszerű. Legalábbis azt gondolják. Szóval egy rendkívül egyszerű magyarázat. Képzeljünk el egy primitív hordát. amelyik állt, nem tudom én, 15-20 ősember. Most, ha ebben volt idősebb, az ember az agya nagysága miatt föl tud halmozni tapasztalatokat. A primitív állatok ösztönlények. Egy rovar nem nagyon tanul, hanem a vele született viselkedési mintát követi. Az ember képes tanulni, és mivel nagy az agya, azért sokáig képes tanulni. Sok tapasztalatot képes elrakni. Tehát, hogyha a hordában volt a 20 ember között egy nagy öreg, aki már minden csínyát, binyát tudta, hogy hogy kell csapdát állítani, meg vadászni, meg nem tudom mit csinálni, akkor az egész hordának jobb volt. Tehát az ember a nagy agya miatt, az ember csoport képes abból profitálni, hogyha az egyedei tovább élnek. A nagy tapasztalat. És az emberszabású majom az azért nem él annyi ideig, mint mi. De azért él tovább, mint a kis majmok, mert annak is van tisztességes agyát, azért az állatvilágban a csimpánz agy is egy csoda. Hát abban is nagyon sok mindent föl lehet halmozni, csak nem akkora az agya, mint a miénk. Tehát olyan sok tapasztalatot nem tud összegyűjteni, és ezért nem olyan hasznos egy idős csimpánz egy csimpánz hordában, mint egy idős ember a kőkorszaki emberek között, de azért hasznos. Tehát ott már van tendencia az életkor hosszabbodására, és ez meg is történt, és azért egy csimpánz is elér 30 éves koráig, és az, hogy az állatkertben látott csimpánzok azért mint 3 évesek, az azért van, mert később tüdőbajt kap a látogatóktól. Mert ugye nincs védettsége azzal szembe. Tehát az állatkerti csimpánz nem szokta megélni a felnőtt. Meg a vadon élő csimpánz közül is a legtöbbet széttépi az oroszlán, meg agyonüti a másik csimpánz, meg efféle. De szóval, hogyha nem kapna időbajt egy állatkerti csimpánz, vannak olyan állatkertek, ahol a nagymajmok közül volt, amelyik nem kapott ilyeneket, és akkor azok elértek 30-40 évig. Kérem tiszteletem, az állítás a következő. Úgy látszik, hogy ha a világegyetem egyik részében az egyik irányba van haladás, tehát mondjuk fejlődést látunk az élő világban, akkor a másik részében is fejlődést látunk. Élő világra nincs ilyen tapasztalatunk, de, mint mondtam, csillagokra van. Azt látjuk, hogy a világegyetem különböző részeiben egyaránt a csillagok héliumot csinálnak hidrogénból, és nem hidrogént héliumból. Tehát az egész világ időben rendezett. Hogy aztán ez 70 milliárd év múlva meg fog-e fordulni az egész világ mindenségben, az persze nem tudja senki. Hát most hadd mondjam azt, hogy először is az emberiség egy nagyon fiatal és nagyon sikeres faj, amelyiknek az eddigi emlékezetében mindig az van benne, hogy ő nyert. És fölfelé megyünk. Aztán az a része a világnak, ahol mi vagyunk, az szintén egy nagyon sikeres, nagyon gyorsan fejlődő része a világnak. Tessék arra gondolni, mindig ez a klasszikus megjegyzés, hogy Kínában és Egyiptomban már akkor is ősi civilizáció volt, amikor Angliában kékre festett vademberek mászkáltak az erdőbe. Ez így igaz. Tudnélik, a britek, akik valami kelták voltak, azok tényleg kékre festették magukat, állítólag csak a csatába, úgy Cézár idején. Na mostan, igen ám, de aztán mi történt? Aztán az történt, hogy úgy fölgyorsult a fejlődés Európába, hogy egy idő múlva az angolok gyarmatosították Egyiptomot, és nem az Egyiptom gyarmatosította Angliát, amelyiknek ugye sokkal régebbi civilizációja volt. Tehát mi itt Európában megint csak azt tapasztaltuk, hogy mi gyorsabban fejlődtünk, mint a környezet, és mentünk fölfelé. Tehát a mi emlékeink között nincs visszafejlődés. A mi emlékeink között egy ilyen optimista előrehaladás van, és el nem tudjuk képzelni, hogy visszafejlődés is lehet. Nem állítom, hogy ez a magyarázat. Azt mondom, ez is van. Tehát
Tehát mi mindig előrehaladást tapasztaltunk. És azért úgy gondoljuk, hogy az előrehaladás az általános, és hát az aztán lehet, hogy hősi módon beleverjük előrehaladás közben a fejünket a falba, és katasztrofálisan elpusztulunk. Ugye, tessék arra gondolni a múlt századi magyar irodalom, hogy hát igen, hát Mohács. Hát mi küzdöttünk, és akkor hirtelen lefejeződött a középkori, gyönyörű, csodálatosan fejlett, előrehaladó magyar állam. Aztán most, amikor a történészek jönnek, és azt mondják, hogy ja kérem, Mohács előtt már egy negyed századdal bajok voltak, mert a kereskedelmi útvonalak áttevődtek a földközi tengerről az Atlanti óceánra, és abból mi kimaradtunk. És akkor elszegényedtünk, akkor mindenki úgy érzi, hogy a legszebb érzéseibe bántatták meg. Mert az, hogy Mohácsnál mondjuk az időjárási viszonyok miatt a törökök hátszélben harcoltak, és akkor legyőztek minket, és egy nagy vereséggel vége volt az egésznek, az méltóság teljes. De az, hogy akkor már 20-30 éve bajlottunk azért, mert a kereskedelem az nem erre jött, hanem arra jött. Meg hát nem csak a kereskedelmi útvonalak. Kolumbuszig, kérem tisztelettel, az ismert világ legnagyobb arany és ezüst bányái Magyarországon voltak. Tehát ha véletlenségből nem tudtunk eleget exportálni mondjuk élelmiszert, mert miért ne? Akkor kifizettük arannyal és ezüsttel. Aztán, amikor az amerikai gyarmatok beindultak, akkor kiderült, hogy a világ legnagyobb ezüstbányája Mexikóban van. És az az ezüst még akkor is olcsóbb, hogyha hajókon kell Spanyolországig szállítani. Tehát akkor persze, hogy Mohácsnál nem lehetett egy olyan nagy és olyan jól felszerelt hadsereget kiállítani, mint Köln. Hát ez valahogy úgy nem tetszik az embernek. Hát sokkal szebb, hogyha azt mondjuk, hogy igen, hát ha a zápolya nem hagyta volna cserbe a királyt, meg hogyha a Tomori büszke vezér jobb csatatervet készít, meg nem a törökök harcolnak hegyről lefele, vagy dombról lefele, mert ugye valami ilyen is van, hogy a Tomori elfelejtette megszállni a dombokat. És akkor a törökök lejtőn lefelé verekedtek, és úgy persze könnyebb. És akkor azt mondjuk, na, ez egy tiszteletre méltó bukás volt. De az, hogy 30 évig előtte mondjuk csökkent a kincstár bevétele, az már egy kellemetlenebb gondolat.
Elhangzott az idő. Lukács Béla előadása. A felvétel 1988. december 15-én készült.